tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor a tenisszel, illetve a jégkoronggal, azok aktualitásaival foglalkozó műsorait a Nemzeti Sport Rádiónak, szokás szerint Krejz Bálinttal és Farkas Mártonnal. Szervusz, Bálint!
Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
Beszélünk majd jégkorongról is, hiszen egészen drámai fináléja volt az A-csoportos világbajnokságnak, de hát adásunk első felében foglalkozunk a tenisszel és a Roland Garrosszal, mert hogy hát Jannik Sinner a világ első, a legnagyobb esélyes, akiről szólt tulajdonképpen az elmúlt pár hónap férfi tenisz világában, hát a második fordulóban váratlanul vereséget szenvedett az argentin Juan Manuel Serundulo ellen egészen drámai körülmények között. Ugye ez egy délelőtti napközbeni mérkőzés volt, több mint 30 fok volt Párizsban, tehát komoly meleg volt, nem volt extra hőség, de azért meleg volt, és Sinner megnyerte az első két játszmát, a harmadikban 5-1-re vezetett, nem tudta kiszerválni a mérkőzést, és hát onnantól kezdve fizikálisan nagyon nagy problémái voltak. Serunduló behozta a harmadik játszmát, a negyediket is simán, a Sinner saját elmondása szerint ott inkább tartalékolni akart és összekaparni magát az ötödik játszmára, de hát azt is nagyon maga biztosan nyerte meg az argentin játékos, aki az utolsó 20 játékból 18-at behúzott, így Jannik Sinner meglepetésre már a második fordulóban búcsúzott, és hát ugye előzetesen mi is beszéltünk arról, Bálint, tehát nem mutat adásokban, hogy egy igazán nagy ellenfele van talán Jannik Sinnernek, az önmaga, vagy hát mondjuk úgy, hogy a körülmények is, hogyha fizikálisan valami történik vele. Ugye végigjátszott az egész salakos szezon, megnyert minden mestertornát gyakorlatilag nulla pihenővel, és itt ez a picit melegebb idő, ez talán ez is megtréfálta, bár ugye Sinner azt mondta, hogy már reggel úgy ébredt, hogy nem érezte jól magát. Te hogyan látod ezt a jelenséget, ami történt most Jannik Sinnerrel?
Azzal nyitottad a beszélgetést, hogy drámából nem volt hiány a jégkorong világbajnokságon, hát a másik általunk követett sportákban sem volt hiány hasonló izgalmakból. Jannik Sinner kiesése az a legnagyobb csoda szerintem, ami az idei évben eddig a tenisz világában történt. Nagyon-nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy mekkora esélyes ennek a tornának, és minden mutató ezt támasztotta alá. A Garroszokat nézve a 21. században az ocmesterek most adták a második legkisebb ocot a győztesre Sinner esetében, ami úgy, hogy azért Nadal végig dominált 13-14 évet, elképesztő szám, és mutatja azt, hogy Alcaraz hiányával és kiválásával az olasz játékos mekkora várományosává lépett elő a karrier Grand Slamnek, és az első fordulóban ennek megfelelően nyitott tábor ellen, 2 órát alig töltött a pályán egy 3 nyerszetre menő mérkőzésen, és aztán jött a francia szervezőktől egy meglepő döntés, hogy mivel francia játékos volt, aki még pályára lépett, ezért azt a mérkőzést rakták be az esti programba, ami azt jelentette, hogy Sinnernek napközben kellett pályára lépni. Voltak kint ismerőseim többen is a Garroszon, és mondták azt, hogy az első néhány napban milyen elképesztő hőség volt, 30 fok fölötti időjárás, nagyon megállt a pályák körül a meleg, ilyen nyírkos picit, tehát hogy pont az a legrosszabb, amiben úgy létezni is nehéz. Ez a magyar játékosok teljesítményére is egyébként egy picit kihatása volt. Marozsánról lehet tudni, hogy ő többször is ugye a jeget próbált a fejéhez tenni, meg nem is volt annyira jó, de a nézőtéren is voltak olyanok, szurkolók, akik rosszul lettek a melegtől, tehát tényleg pokoli körülmények voltak az első néhány napban, és hát Sinnerről az elmúlt hetekben, hónapokban azért sokszor kiderült, hogyha 30 fok körüli vagy a fölötti hőmérsékletben kell játszani a mérkőzést, akkor az nem biztos, hogy nekiáll. Az Australian Open-en is volt egy ilyen helyzet, ott végül a tető behúzása, és az ottani, egyébként Grand Slam tornánként eltérő hőriadós protokollok megmentették őt. ez is egy érdekes dolog, hogy ebben mennyire lesz majd változás a jövőben, mert azért a US Open is kitett ennek augusztus végén, és a Grand Slam tornák Wimbledonban sem tudjuk, bár nyilván azért Nagy-Britannia az egy kicsit más éghajlat. Egyre nagyobb és egyre komolyabb problémának tűnik a Grand Slam tornákon is a hőmérséklet és a nagy forróság. Tavaly is beszéltünk erről, amikor mondjuk Stollár Fanninak volt, erről egy posztja az ázsiai turné környékén, szóval, hogy minden szakaszában a tenisz évnek lehet olyan versenyeket találni, ahol megküzdenek a versenyzők a körülményekkel is. Nyilván ott van az, hogy szabadtéri sport, tehát ez benne van, ugyanúgy egy kerékpár versenyben is benne van, hogy úgy kell felmenni a helyre, hogy szakadó esőben, és csúszik az út. Itt is benne van az, hogy melegbe kell játszani, de azért 5-6 órát kint tölteni a tűzőnapon úgy, hogy közben futnod kell, alig tudsz 1-1 percekre leülni a játékok között, az tény, hogy nem biztos, hogy hosszú távon egészséges. Ez a része is érdekes, de alapvetően ez a mérkőzés jól indult Sinner számára, szóval 2-0-ra vezetett, 5-1-je volt, semmi nem mutatta azt, hogy itt a hőség bármit is ártani fog neki.
Azért igyekezte minél rövidebbre fogni a labdameneteket, tehát elkezdett szerva-röptézni, például már ugye a harmadik játszma elején is utólag is azt mondta, hogy azért már a harmadik játszmában érezte, hogy azért itt lehetnek gondjai, de hát ugye az egésznek az a drámája, hogy egy játék hiányzott, tehát 4 pontra volt attól, hogy lezárja ezt a meccset, és tényleg hihetetlen, ugye tavaly a fináléban ilyen meccslabdái voltak, akkor a címhez volt nagyon közel, most meg ahhoz volt tényleg pár labdányira, hogy valahogy ez ebből kimeneküljön, és akkor persze akkor is ott van, lehet, hogy mondjuk 1-2 nappal később jött volna el egy hasonló helyzet, mert azért tegyük hozzá, egy 30 mérkőzéses győzelmi sorozatból jön, tényleg nem nagyon volt pihenője, itt azért a kimerültség is szerepet játszik, és egyébként maga Sinner azért nem fogta az időjárásra feltétlen, tehát tényleg azt mondta, hogy egyszerűen már valahogy nap elején nem érezte úgy magát, és hát pehére pont egy olyan ellenfele volt, egy argentin srác, aki valószínűleg a gyermekkorában, tinédzser korában rengeteg ilyen napja volt, amikor órákat teniszezett a tűzőnapon nagy kánikulában. Tehát jól bírta ezt.
Igen, nyilván ez az alkalmazkodás kérdése, de ha azt nézzük, hogy mi a gyenge pontja a Sinner játékának, akkor a fizikális dolgok egyértelműen azok, és ez nagyon nagy különbség mondjuk Alcaraz és Sinner között a kettőjük rivalizálásában. Most gyorsan előkerestem a statisztikákat, Sinner karrierét tekintve eddig 18 ötszettes mérkőzést játszott, amiből 6-ot megnyert, 12-t elvesztett, tehát 2/3 az arány a vereségek felé. És van még durvá statisztika, hogy van 5 olyan mérkőzés, amikor megnyerte ő az első 2 játszmát, és ebből csak egyet tudott végül ő nyerni. 4 olyan mérkőzés van, ahol megnyerte az első 2 szettet, majd aztán az ellenfele fordított, és 5 játszmában legyőzte őt. Ehhez csatlakozott most a Cerundolo elleni mérkőzés, de ugyanez volt tavaly a Garros döntőben, előtte Wimbledonban is volt egy veresége Djokovic ellen, Monfils le tudta győzni, és az első ilyen vereség az Khachanov ellen van. Tehát, hogy ez is érdekes statisztika, nyilván nagy nevek ellen kapott ki a legtöbbet, ide lehet azért sorolni, Khachanov ebben talán egy kakukktojás, meg Cerundolo. Érdekes az, hogy amikor nagyon fizikális csata lesz, akkor Sinner sebezhetővé válik. Ezt ismételten megmutatta ez a Garros, és aztán meg ugye Djokovicsel is történt, ami történt. Tehát, hogy már az kinyitott egy kaput, hogy Sinner kiesett, és a legnagyobb esélyes búcsúzott, de aztán a drámaiság a tornának csak tovább fokozódott.
Igen, és itt hoznám be azt, hogy nyilván itt szerintem már Sinner meccsén is azért a mentális tényező is előkerült, tehát Sinnernek az elmúlt hónapokban hát nem kellett olyanra találkoznia, hogy egyáltalán szettet veszít, hát jó, egy-egy játszmát ejtegetett a mestertornákon, de hogy itt azért azzal találta szembe magát, hogy szenved, nem megy, oké, beáldozta a negyedik játszmát, simán elment, de az ötödik elején sem megy, ugye ott elveszített egy kulcsjátékot, és nyilván lehet, hogy kicsit ezzel is meg kellett küzdeni, és ugye ő maga azt mondta, hogy hát ilyen ez a sport, és szerintem ez nagyon szimpatikus volt, ahogy ezt az egészet kezelte. Kicsit az érződött számomra, hogy azért nem is érte teljesen váratlanul, hogy ez most így előfordult vele, de hogy tényleg ilyen a sport, és Jannik Sinnerről is kiderült, hogy emberből van pekére, nyilván ez talán most így a legrosszabb kor, mert ugye itt meg lehetett volna a karrier slam, de mondjuk Rómában viszont ugye ott volt és megcsinálta, hogy megvan mind a 9 mestertornája. Na de akkor folytassuk ezzel szerintem, hogy ez mentálisan a többieknek, a mezőnynek mit jelentett, hiszen a második fordulóban kiesett a világás, az abszolút top favorit, tehát itt azért tulajdonképpen mindenki úgy indulhatott el, hogy hát jussunk el a döntőbe, és akkor az már egy siker. Ugye Alcaraz alapból nincs ott, Sinner kiesett, tehát gyakorlatilag itt Cerundolt leszámítva úgy lehetett innentől kezdve Grand Slam tornát nyerni, hogy egyikőjüket sem kell megverni. Ilyen Novák Djokovic neve hangzott el talán legtöbbet, ezen a ponton már te is említetted, de ő pedig azt nekikapott João Fonseca ellen ugye 5 játszmában, úgyhogy 2-0-ra vezetett, és ez meg ugye Djokovicsal nem nagyon szokott előfordulni, az, hogy 2-0-ás erőnyből elveszítsen ugye egy Grand Slam mérkőzést, egészen pontosan 2010-ben a Roland Garroson volt vele ilyen.
Igen, ez a része is érdekes, hogy két Grand Slam győztes játékos indult ezen a Roland Garroson, és mind a ketten úgy búcsúztak, hogy két nyert játszmás előnyt buktak el, ami egy is a meglepetés kategóriába tartozik, de hogy kettő ilyen legyen, ráadásul alig 24 órán belül, ez még érdekesebbé tette a dolgot. Egyébként is nagyon sok hosszú és nagyon sok ötszettes mérkőzés van ezen a Roland Garroson, ezt szerintem így összességében is kijelenthetjük.
És kérdés, ennek milyen hatása lesz, bocsánat, mert a második héten, tehát akik eljutnak akár a legjobb négybe, és mondjuk több ilyen hosszú meccsen van, hogy ez ki hogy fogja kezelni, főként úgy, hogyha továbbra is ilyen kondíciók lesznek már, ami az időjárást jelenti.
Igen, hát itt azért voltak érdekes statisztikák, hogy Tiafoe, aki végül tegnap búcsúzott, ő több időt töltött a pályán 4 mérkőzés alatt, mint sokkal több időt töltött a pályán, mint amit Nadal mondjuk néhány olyan évben, amikor megnyerte a tornát, ott ő 12 órát játszott, Tiafoe meg 4 mérkőzés után tartott 17,5 óránál, tehát elképesztő a különbség. És ebben, hogyha még tovább jutott volna, akkor 3 mérkőzés még pluszba benne lehetett volna, tehát akár a dupláját beletelte volna játékidőben. Nagyon érdekes számokat lehet keresgetni egyébként az idei Roland Garros kapcsán, ezt még jövő héten biztos fogjuk majd folytatni, mert az is ott van, hogy sokáig kellett visszamenni a naptárban annak, aki szeretett volna olyat találni, hogy a legjobb 16 közé a férfiaknál ne jusson be Grand Slam győztes. Egészen pontosan, mert az Open érában 1968 óta ilyen még nem történt. Ez is mutatja ennek a tornának a különlegességét és az egyediségét.
Ugye Novák Djokovic és João Fonseca ellen kapott ki, tehát ugye 5 összetben 19 éves Fonseca, óriási dobás, nagyon nagyot játszott, mindössze a második győzelme volt top 10-es ellenfél ellen, és Fonseca lett az első tínédzser játékos, tehát aki 20 évnél fiatalabb, aki meg tudta verni Grand Slam tornán Novák Djokovicot, ez is egészen elképesztő, és azt gondolom, hogy Fonseca ezzel a mérkőzésével is bejelentkezett például itt a Grand Slam címre, de akkor beszéljünk arról, hogy mentálisan most mit jelenthet a mezőnynek ez, hogy kiesett Sinner, most már Djokovic sincsen ott, és itt menet közben hát itt jó pár játékosnak felvillant az, hogy ezt a tornát tulajdonképpen meg lehet nyerni. Abszurdum esélyese lett ennek a tornának például Sascha Zverev, aki nyilván papíron a legesélyesebbnek tűnik, de hát ismerjük az ő előéletét, és ami még érdekesebbé teszi ezt az egészet szerintem, hogy itt a feltörekvő ifjúság, ugye a spanyol Hodár, vagy az említett Fonseca, ők azt gondolom, hogy kisebb gátlásokkal fognak ebbe a versenybe beleszállni, ugye ők mindannyian ott vannak a legjobb 8 között, ugye majd most Hodár és Zverev font egymás ellen játszik itt délután, tehát hogy a fiatalokban azt gondolom, hogy talán nagyobb felszabadultság van, és Zverevnek tényleg ez most lehet egy olyan pillanat, hogy tényleg mikor, ha nem most. Tehát se Alcarazt, se Sinnert nem kell legyőzni, de még Djokovicot sem, de ugyanakkor meg akkora nyomás lehet rajta, hogy tényleg most aztán na most vagy soha, te ezt hogy látod, hogy tényleg itt a fejekben mi játszódhat le, és egyáltalán, bocsánat, még egy plusz kérdést hozzáteszek, hogy ezt most a legjobb teniszező, vagy a legjobb versenyző típus fogja megnyerni ezt a Garrost férfi vonalon?
Ez a része egy érdekes kérdés, majd a gondolatmenet végére eljutok ide is. Én 3 részre osztanám a most még versenyben lévő 8 férfi teniszezőt. Vannak köztük leginkább 2 olyanok, akikkel szerintem a nyomás lehet a legnagyobb, vagy a nagyobb. Ilyen egyértelműen Alexander Zverev, aki 29 éves korában még mindig nem rendelkezik Grand Slam győzelemmel, játszott már döntőt, nem is egyszer. Az elmúlt 2 évben volt legalább egy olyan torna, ahol ott volt a döntőben, olimpiai bajnok, de valahogy mégis a teniszben a legfontosabb versenyek közül még egyet sem sikerült megnyerni, holott már 8-9 évvel ezelőtt is arról beszéltek, hogy ő lehet az egyik húzónév abban a generációban, ami majd a nagy hármas egyeduralmát megtöri, vagy leváltja. És közülük Medvegyev volt lényegében az egyetlen, aki felért a csúcsra, meg Dominic Thiem, de az ő esete kicsit más, meg ő pont Zverev ellen játszotta ugye azt a döntőt, amit végül meg tudott nyerni. De Zverevnek ez valahogy kimaradt, és mindig, amikor ott volt, hogy a kezében a lehetőség, akkor kicsit úgy tűnt, hogy a nyomás alatt összeomlik, vagy volt az a Roland Garros, amikor elképesztően játszott, aztán a Nadal elleni mérkőzésen megsérült, és hosszú hónapokat kellett kihagynia. Most, hogy Sinner a másik ágon volt, és kiesett, és Djokovic, aki vele egy ágon volt, és az elődöntőben játszhatott volna, ő is kiesett. Ez tényleg egy olyan fajta esély neki, amit nem tudom, hogy valaha vissza fog-e kapni, mert oké, Alcaraz még Wimbledonban sem lesz, de a füves borítás az Zvereftől jelen tudásunk szerint azért elég távol van. Salak az, amin az ő játéka a legjobban tud működni. A Garroson már játszott elképesztően az elmúlt években, volt olyan alkalom. Tehát tényleg ez az ő esetében olyan lehetőség, amit meg kell ragadnia, hogyha szeretne a Grand Slam győztesek táborába belépni. Kérdés, hogy elbírja ezt a nyomást, mert korábban már láttuk azt, hogy amikor ilyen helyzetbe jutott, akkor sokszor megtört. Ha ez most megváltozik, akkor ő nagyon komoly esélyes lehet. És a másik, aki ebbe a kategóriába esik, az Félix Auger-Aliassime, aki ugyan néhány évvel fiatalabb, mint a német játékos, akiről beszéltünk az elmúlt percekben, de őt is nagy ígéretnek tartották. Eljutott most a világranglistán a legjobb 10-be, de nála is úgy valahogy hiányzik a nagy áttörés. Neki is ez egy olyan lehetőség, hogy érdemes lenne megragadnia, hogyha szeretné magát egy ilyen magasabb szintre helyezni. Vannak a fiatalok, akik érdekes módon mind az alsó ágon vannak, és nagyon izgalmas az ő történetük. Ebbe a kategóriába a Mensiket, Hodárt és Fonszékát lehetne sorolni. Szerintem az ő esetükben felszabadultan kell játszani, élvezni azt, hogy mi történt, és milyen sikereket értek el. Hodárról már nagyon sokat beszéltünk szuperlatívuszokban, meg tehetségszintjén az elmúlt hónapokban, és ne felejtsük el, hogy 2 ötszettes mérkőzést már ő is megnyert ezen a tornán. Volt itt olyan Mikkelsen ellen, aminél tiebreakeket kellett játszani, Pablo Carreño Busta ellen 2 játszmás hátrányból fordított ő is, és a pályán volt 4 órát. Tehát, hogy bármi történik, bármi lesz Zverev ellen, ő is elégedetten távozhat erről a tornáról. Mensik és Fonszéka egymás ellen küzde, hogy ezt te is említetted, tehát valamelyikük Grand Slam elődöntős lesz, ami tényleg hatalmas dolog. Mensik is nyert már 2 ötjátszmás mérkőzést ezen a Garroson. Fonszéka kiejtette Djokovicot, és neki is volt előtte Prismic ellen egy szintén 5 játszmás találkozó. Tehát ezek a fiatalok olyan sikereket értek el az elmúlt néhány napban, ami már az ígéretnél egy sokkal magasabb szintre helyezte őket. Ők ilyen szempontból szerintem felszabadultan kell, hogy játszanak. És van egy ilyen köztes tér, ami Berrettinit, Arnaldit és Kobolit foglalja magába.
Az olaszok.
Ez is érdekes kérdés, és ezért nem lehet rájuk azt mondani, hogy egyértelműen felszabadultan kell játszaniuk, vagy az, hogy nagyon nagy nyomás, mert hogy életük lehetősége. Egyrészt Berrettini azért komoly sérülésből tért vissza, most újra a 100-ba jutást fogja elérni ezzel a Garros meneteléssel, volt már
Grand
Slam döntős. Most
már 50 helyet jön előre a ranglistán, ugye 105-ként kezdte, és 19 év óta nem volt top 100-on kívüli negyed döntős a Garroson.
Igen, és neki szerintem Wimbledonban is lehet nagy dobása, lévén ott volt a Grand Slam döntője is, és a fűben az ő játéka jól tud működni, és láthatóan most jó formában van. De ugyanakkor van egy olasz játékos a mezőnyben, aki kiemelkedik a többiek közül, őt Jannik Sinnernek hívják. És gondolom mind a hármukat honfitásként motiválja az, hogy milyen érdekes, hogy amikor a legnagyobb esélyes kiesik, akkor van a legtöbb olasz ott a legjobb 8 között, és gondolom mindegyikük bizonyítani akar, mert az elmúlt 2 évben hozzászokhattak arról, hogyha az olasz sportnapilapot olvasnak, akkor Jannik Sinner van a címlapon, róla beszélnek, róla, vele akarnak interjúkat készíteni, az ő ügyeitől hangos a sajtó, hogyha negatív van akkor is, ha pozitív van akkor is, de ő most nincs, és a második héten már nem lesz ott. És ez a 3 olasz játékos bizonyíthat saját magának is, kicsit ellophatja a Rivalda fényt Sinnertől, tehát emiatt őket ilyen köztes kategóriába sorolnám, és milyen érdekes, hogy ők is egy ágon vannak, Auger-Aliassime ott ugye a negyedik, aki nem olasz, szóval valamelyikük biztosan elődöntős lesz, és lehet akár, hogy az egyikük döntőbe jut, ha esetleg Auger-Aliassime kiesik. Emiatt is nagyon érdekes a Garros, hogy a 8 versenyző szerintem ilyen 3 elkülöníthető csoportra lehet sorolni, és válaszolva a kérdésedre azt gondolom, hogy az fog nyerni, aki a legjobb versenyző. Mert olyan sokfajta dráma és izgalom történt már a körülményeket, se vegyük ki a szórásból, mert azért az is, hogy nagyon visszahűlt, második hétre az időjárás, de az utolsó napokról még esőt is mond, meg más lesz a páratartalom. Tehát, hogy sokszor kell alkalmazkodni, és valószínű olyan játékosok lesznek a döntőben, vagy legalább egy közülük, aki még soha nem volt ilyen közel ahhoz, hogy élet egyik célját elérje.
Most kicsit olyan a férfi torna, mint a női Grand Slam tornák szoktak lenni, hogy sok ismeretlenes az egyenlet. Egy gondolat erejéig azért foglalkozunk a hölgyekkel. Ugye magyar versenyző már itt sincsen versenyben, de hát nagyon érdekes, ugye talán meglepetésig a Swiatek, korábbi többszörös Roland Garros bajnok búcsúzása, bár hozzá kell tenni, hogy ugye az a Kosztyuk győzte le, aki ebben a salakos szezonban még veretlen, ugye mestertornát is nyert, ott lesz egy Svitolina Kosztyuk ukrán házi negyed döntő, Szabalenkának is, hát talán mondhatjuk azt, hogy jó esélye van, hogy megszerezze az első Garros címét, ugye neki ez még hiányzik, és hát azért ott is vannak nagyon komoly történetek, például a másik lengyel lány, ugye Svalinska történet, aki 100-on kívülről van ott a legjobb 8 között, és volt egy nagyon érdekes, meg megható nyilatkozata neki is, hogy azért ez, hogy mondjam, nem várt, és azért ez neki logisztikában, financiálisan azért ez nem olyan egyszerű. Röviden a hölgyek helyzetét hogy látod? Lesz-e ukrán bajnok, vagy azért Szabalenka így is a legnagyobb esélyes?
Igen, a női torna már csak amiért is érdekes, ezt említsük meg, hogy tegnap este Szabalenka Oszaka volt az esti mérkőzés a Filip Sátrién, és legutóbb ilyenre, hogy a hölgyek játszanak az esti programban 3 éve volt példa, ez mutatja azért azt, hogy a férfiaknál mennyire megborult az az ágrajz, amire előzetesen számítani lehetett, és ez is extra izgalmakat hoz, mert ugye ezen a napon Sinner játszott volna, hogy eljut odáig, és szinte biztosak lehetünk benne, hogy ő lett volna az esti programban. Érdekes, hogy a hölgyek hogy reagáltak erre, mert az elmúlt években azért többen is felemelték a hangjukat, hogy ez igazságtalan, de volt, aki a játékosok közül azt mondta, hogy örül, hogy nem rakták esti mérkőzésbe, mert az emberi szervezetnek ez a legrosszabb, és hogy ezt ő örül, hogyha minél korábban le tudja a saját összecsapását, aztán tudja csinálni a regenerációt és az egyéb rutint, mert itt, ha valaki belefut egy 3 órás találkozóban, ami még a hölgyeknél is előfordulhat szoros összecsapás esetén, akkor ott a sajtókötelezettségek alapból 20-15 előtt nem lehet elkezdeni a találkozót, tehát vége van 11-re, 4-12-re, ott még levezetni, sajtótájékoztató, hazajutás, tehát hogy akkor 1-2 előtt azért nem nagyon jut ágyba az ember. Andrejeva is nagy esély előtt állhat, ő is a fiatal játékosok közé tartozik, aki a hölgyeknél ugyanaz képviselheti, mint az uraknál Hodár, Mensik vagy Fonszéka, és ő már be is jutott a legjobb 4 közé, Kirstát 2-0-ra győzte le 57 perc alatt. Tegyük hozzá, hogy kicsit korábban veszük fel ezt az adást, mint amikor lemegy, szóval most így a Svitolina Kosztyuk mérkőzés még csak most kezdődött, de Kosztyuk nagyon magabiztosan kezdett, úgyhogy könnyen lehet, hogy az adás kezdetéig ő már mondjuk elődöntős lesz, ami nem lenne meglepetés, látva azt a teljesítményt, amit ő nyújt. Szabalenkának a játéka szerintem nem feltétlen Garros kompatibilis, de ebből a mezőnyből ő is simán odaérhet, de hogyha most kéne választani, akkor én lehet, hogy Andrejevát mondanám már csak a meggyőzősége miatt is, meg neki is előbb-utóbb jönni fog egy olyan torna, ahol felteszi a pontot az íre, mert ez a Garros lehetne. Váltsunk jégkorongra, hiszen ott meg véget ért a világbajnokság, hasonló drámák voltak, mint a teniszben. Svájc ünneplésre készült hazai környezet előtt, de végül a finnek vihették haza az aranyérmet. Mit szólsz ehhez a találkozóhoz, és magukhoz a körülményekhez, mert itt sokáig kellett várni a gólra.
Ennek a VB döntőnek a kapcsán Svájcról kell beszélni, nem csak azért, mert hogy Svájcban volt a világbajnokság, hanem mert hogy Svájc 5-5-ször játszott világbajnoki döntőt, 5-5-ször veszítette el. Ezt tetézendő az elmúlt 3 évben mindig Svájc VB döntőt játszott, ezt tetézendő tavaly is úgy veszítette Svájc a döntőt, hogy 0-0 volt a rendes játékidő, és hosszabbításban kikaptak az Egyesült Államok ellen, most ugyanez történt meg velük, hirtelen halálban mindkét csapatnak volt kapuvasa, és több mint 10 perc játék után 3-3 ellen végül is a finnek tudták eldönteni ezt az összes csapást, nekik volt egy olyan pillanatuk, amikor éppen volt egy jó takarás a kapus előtt, a finn játékos pedig nagyon jól lőtt abban az adott szituációban. Kiegyenlített mérkőzés volt, a két csapat azért elég jól kioltotta egymást, de ez, hogy Svájc 5-ször van ott 2013 óta, 5-ször van ott a világbajnoki döntőben, és nem sikerül megnyerni, és ráadásul úgy, hogy gólt sem tudnak ütni a világbajnoki döntőikben, ugye most megnézzük az előző három finálét, nem ütöttek gólt. Rendben van, hogy az előző két fináléjukban ugye rendes játékidőben nem is kaptak, de nem tudtak gólt ütni. És egyetlen olyan svájci játékos van, Nino Niederreiter, aki mind az öt VB döntőben ott volt. Hát mutatta is őt a kamera, a rendező mutatta is őt azért sokszor, ott a lefújás után. Tényleg Svájc kitett magáért, azt gondolom, bár nem voltunk ott, de a szervezéssel svájci gárda nagyon erős volt, jó pár NHL játékos gyakorlatilag, aki számításba jöhet, az ott volt nagy hiányzójuk, Kevin Fiala, de aki tudott, az ott volt. Tényleg mindent beletettek a svájciak, hogy na akkor itt törjön meg a jég hazai jégen. Az egyik legerősebb kerete szerintem a svájciaknak volt, és így sem sikerült. Tényleg ez óriási dráma, de hát a tulajdonban meg ott van Finnország, aki meg ötszörös világbajnok lett ezzel a sikerrel. A finnek is ott 95 után nagyon sokáig vártak egy újabb világbajnoki címre, ez 2011-ben jött el, az elmúlt években pedig ugye hát nyertek most már 3 VB-t, meg mellette van ugye olimpiai bajnoki címük is, még 2022-ből. Tehát kicsit itt ez a győztes kultúra, vesztes kultúra, ez is egy ilyen egy érdekes kérdés, amit talán lehetne feszegetni. Hozzátéve azt, hogy a svájciak úgy jutottak el a világbajnoki döntőbe, hogy minden mérkőzésüket megnyerték. És kíváncsiságból megnéztem, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy egy csapat úgy nyerje meg egy átcsoportos világbajnokságot, hogy minden mérkőzését megnyerje. És 2018-ig kell visszamenni, akkor a svédek nyertek meg minden mérkőzést úgy, hogy az egyiket azért túlórában húzták be, de behúzták. Tehát azért olyan kiegyenlített a mezőny, nyilván itt az elitjében, hogy ott azért nehéz 100%-osan szerintem végiggyalogolni a mezőnyön, ezt nyilván más sportágokban is szoktuk látni, és ugye Svájc egyébként pont úgy járt, mint az előző két világbajnokságon, hogy a csoportkörben legyőzte a később világbajnokot, tehát a döntős ellenfelet Finnországot, ez így volt az előző két évben is, de egyszerűen a finálé nem sikerült, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes tényleg ez a kérdés, hogy ott vannak a svájciak, tényleg mindenkit bevetettek, és egyszerűen
hazai környezetben,
és egyszerűen valahogy nem tudják megugrani, de tényleg ez a legfélelmetesebb, hogy három világbajnoki döntőben nem lőttek gólt.
Ez kicsit ugyanaz a kinyeri a világbajnokságot a legjobb csapat, vagy az, aki a legjobban tud mérkőzést játszani, ez a hogy bírod a nyomást kérdés, mert úgy tűnik, hogy talán ezzel lehet a legnagyobb probléma az esetükben.
Így van, és akkor bár ez csapatsporták, de a finneknél az Alexander Barkovot szeretném megemlíteni, vagy kiemelni, mert egészen elképesztő történt az övé is, hogy az előző két szezonban a Florida Panthers csapatkapitányaként oda-vissza megnyerte a Stanley kupát. Ide ebben a szezonban a legelején szeptemberben edzőtáborban súlyos sérülés szenvedett, ki kellett hagyni az egész szezont. A Florida be sem jutott a rájátszásba, tehát az előző két év bajnoka be sem tudott jutni a rájátszásba. Nyilván ez nem teljes egészében Barkov hiányának köszönhető, de nagyon nagy szerepe van benne, hogy a csapatkapitányokat tényleg egy ilyen all-around player-t, tehát egy ilyen minden poszton, vagy hát minden poszton, de igen, mindenhol magát feltaláló játékost elveszítettek. Majd Barkov eljött a világbajnokságra, addigra felépült, és csapatkapitányként győzelemre vezette Finnországot, szóval egészen elképesztő történetek voltak itt is.
Igen, történetekben nem volt hiány ezen a héten, és most adásunk végéhez közeledve még röviden beszéljünk arról a hírről, hogy a osztrák bázisú jégkorongliga tovább bővül, hiszen a következő idénytől már 14 csapatos lesz, egy milánói csapat érkezik a bajnokságba. Mit gondolsz erről? Itt azért ez a magyar csapatokat is nyilván érintheti, most már 3 olasz együttes lesz, ez talán az esetleges ilyen logisztikai dolgokat a sorsolás kapcsán kicsit tovább könnyítheti?
Hát ezt nem tudom, ezt majd meglátjuk. Nyilván ugye a páros számú mezőny, az ott kicsit könnyebb a fordulókat, meg a forgási táblát csinálni, mint a páratlannál. Hát Milánóban szerintem azért a téli olimpiával is kicsit megpesdült a hokis élet, bár persze hát volt ott régebben is, most pont délelőtt egy műsort vettünk fel Szuper Leventével, aki maga is játszott ugye Milánóban, még ott a 2000-es évek elején, szóval, hogy Milánóban eddig is volt nyilván jégkorong, nem a Santa Giulia-ban rendezik majd a Milánó hazai bajnokait, hanem egy 4000-es csarnokban. Az olasz kontingens az így kicsit bővül. Én igazából amire kíváncsi vagyok, hogy a két magyar csapat kerete az hogyan formálódik, majd rajzolódik. Ugye a Ferencváros bejelentette, hogy az eddigi vezetőedző folytatja a munkát, de kérdés, hogy milyen játékos mozgások lesznek, és ugyanez igaz a Fehérvárra is, ahol azért itt a VB alatt is bejelentettek már újabb játékosokat. Látszik azt tényleg, hogy igyekeznek azért magyar játékosokkal megtölteni a keretet, Kis Dávidék, ugye Halász Béni fiatal kapus is visszatér ide Magyarországra, és a volánban fog védeni. Szóval én igazából most így az Ice Age-el kapcsán arra vagyok kíváncsi, hogy milyen keretek alakulnak ki itt a két magyar csapatnál, és aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. És hát ugye ezen a közgyűlésen, ahol határoztak arról, hogy 14 csapatosra bővítik a ligát, ugye egy úgynevezett Mountain Classicról is döntöttek, hogy legyen egy ilyen szabadtéri mérkőzés, majd itt az Ice Age-ben is egy kvázi Winter Classic, és ennek majd a hírek szerint a Bischofshofeni síugró sánc lenne a helyszín, hát azért ez egy ikonikus sporthelyszín, picit más sportágból, nekem egyébként gyerekként volt szerencsém fölmenni oda a Bischofshofeni sísánc tetejére, egészen elképesztő élmény volt, azért annak van egy kilengés, ez egy nagyon hosszú sánc, hát biztos, hogy egy jégkorong mérkőzés is nagyon izgalmas lesz ott. Ennyi fért viszont mára, mai adásunkban. Jövő héten azt gondolom, hogy a Roland Garros kapcsán mindenképpen sokkal okosabbak leszünk, és meglátjuk majd, hogy ezt a nagyon izgalmas férfi, illetve női tornát hát ki tudja majd behúzni, kinek lesz talán a legjobb idegrendszere. Ehhez reflektálunk majd a történetekre jövő hét kedden is. Addig is további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fónák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.